Magyar Betlehem címmel hirdetett pályázatot a Kárpát-medencei kizárólag profi, képző, népi és iparművész alkotóknak a Józsa Judit Művészeti Alapítvány. Vallási és néphagyományainkból merítve többen küldték be munkájukat a határon túlról is. Voltak, akik a hagyományt a mai kor igényével ötvözve újra álmodott képeket alkottak. A művészi munkákból kiállítás nyílt. Szakrális sétát tettem a galériában Józsa Judit kerámia szobrásszal és Molnár János festőművésszel. Köszöntöm hallgatóinkat, Perjés Klára vagyok. Az alkotások nézegetése közben természetesen több kérdés is felmerült köztünk. Vajon mennyire ismeri el a művészvilág szorosan a népművészetben gyökerező alkotásokat? Miért van az, hogy valaki külföldön már elismert művész, idehaza alig hallottak róla? Igaz, hogy a nagyhírű művészek közül egyre többen közelednek a szakralitáshoz? Az itt bemutatott művek, ahogy majd hallhatják is névre szólóan, több műfaj, többféle stílust is képviselnek, sőt, még a megadott témán belül ahány kiállító annyi témavariációt mutatnak fel. Így túl azon, hogy gondolat és érzelem ösztönzők a karácsonyi ünnepkörben, segítik annak lényegét előhozni önmagunkból. Izgalmas, érdekes, művészi élményben is lehet részünk, és ahogy végignézzük hármasban a tárlatot, az alkotók portréja is kirajzolódik. A kiállítás megnyitón Kovács Nóri énekelt, az ott előadott karácsonyi dalokból hallhatnak most is a karcolatban. Először Józsa Juditot szólítottam meg.
Úgy érzem, hogy akkor, amikor a keresztény értékrend és a keresztény erkölcs felborult, és olyan sokan dolgoznak azon egész Európában, hogy ez ne számítson, és felejtsük el, és újakat fogadjunk el, akkor bizony nekünk magyaroknak kötelességünk, és hogyha Jóisten úgy rendelte, hogy magyar művésznek születtünk itt a magyar hazába, akkor bizony válaszolnunk kell a kor kihívásaira.
Akkor, hogyha jól gondolom, egy képzőművészeti alkotás attól felel meg ennek a kiírásnak, hogy választ ad arra, hogy ma mit tehetünk azért, hogy megőrizzük a kereszténységet.
Természetesen minden egyes alkotóművész a saját lelkén átszűrve választott egy-egy témát. Összesen 25 alkotóművésznek látunk itt több mint 30 munkáját.
Jóval többen küldtek be pályamunkát, ugye, mint tavaly?
Természetesen néhány művész pedig meghívással vehetett részt ezen a kiállításon. Kiemelném ezek közül Steigerwald Tibornak a két fotóját, ahol a válasz és a remény látszik a kompozíciókban, a remény maga, a Hargitán, a gyönyörű havasfenyők közül felcsillanó napfény, ami valóban csillagformájú. Különös látásmód és gyönyörű a felvétel.
Keresztes Zsuzsa képén is a három királyokban a reményt látom én, és hát ez egy csoda, hogy ő rongyképésznek titulálja magát, azért, mert hogy mindenféle anyagból festi, hogy úgy mondjam, a képeit, de nem is tudom, ragasztja vagy ilyesmi, de olyan gyönyörű, mint a suhannának a bölcsek már, hogy minél hamarabb odaérjenek Betlehembe, hogy hadd találkozzanak már Jézussal.
Varázslatos ez a keresztes Zsuzsa rongykép. Valóban úgy használja a textil foszlányokat, ugye textil kollázsról van szó, mintha ecset lenne. Talán az egész Nagy Magyarországon az egyetlen olyan rongyképész, aki ilyen csodálatosan kezeli ezt a technikát, mint egy plener festmény, úgy látjuk viszont a három királyokat. Térbeliség van benne, színes, és ugyanakkor meg a kompozíció középpontjában fönt a kép fölső terében a remény csillaga van, valóban ott ragyog úgy, hogy közben azzal a három királlyal szeretnénk mi is oda menni. Vonz, magával ragadó, szinte mesebeli a látvány. És milyen különös, hogy ugyanezt a témát Madarasi István rézlemezből meghajtogatva a Három királyok imádása című képén úgy hajtogatja meg, hogy közben látjuk ott fönt stilizáltan Máriát és a kis Jézuskát, és mi magunk is ott a három király között akarunk lenni, hogy fényesség, hiszen ő tűzzel festi meg a rézlemezt, ott akarunk mi is ragyogni a kis Jézuska lába alatt.
Józsa Juditnak most már harmadik éve itt a falon középütt fönt megjelenik a Szent Család képe, de úgy, hogy mintha ez nem is kerámia lenne. Valami olyan technikával, mintha egy még időtállóbb anyagból készítette volna, és egy csillag alakba komponálta bele Szűz Máriát és a kisdedet. Szent Józsefet is. Ritkán jelenik meg képeken, azért is külön csodálatos.
Valóban így van, hiszen itt a Szent Család egy szétsugárzó betlehemi csillagformát ölt, de rendhagyó módon, hiszen ennek a kompozíciónak a neve, ahogy én belülről éreztem, az az Isten pecsétje. Nem véletlenül ilyen ragyogó, bronzos, óarany színű, hiszen azt szerettem volna, hogy ez időtlen időkig ragyogjon, de ugyanakkor szimbolikusan és szószoros értelmében is egy nagyon törékeny kerámia domborműről van szó. De törékeny a kapcsolatunk a teremtővel, ha nem figyelünk oda, és nem ragaszkodunk, nem kapaszkodunk abba a szeretetbe, amit a teremtő nekünk adott mindenféle feltétel nélkül, akkor elveszítjük a kapcsolatot vele. És azért növeltem ilyen nagyra ezt a betlehemi csillagot, hogy vakítson, és mindenki figyelmét magára hívja, de azt is látjuk, hogy a csillagnak a szárai a világ négy égtája fele sugároznak, magyar életfa virágokkal, úgy, hogy közben meg a kompozíció összetartó ereje a szív alakú magocskákból fakad, vagy a szeretet magjaiból, ami újra szétsugárzik. A legnagyobb szeretet bizonyítéka a teremtő és az emberiség közötti szerződésnek, az nem más, mint az Isten pecsétje.
A Józsa családból azért majd mindenki szerepel itt, természetesen az édesapja, egy gyönyörű tálast, ami minden rajta van. Én úgy érzem, hogy ő bizonyítja ezzel, hogy mennyire összeforrott a magyarságban a néphagyomány és az egyházi világ, Isten hit.
Az ős magyarjaink, az ősi hitvilágunk szerint ugye egy teremtőbe hittek, és monoteista vallásról beszélünk, tehát akik azt gondolják, hogy a napot, holdat imádtunk, nagyon is tévednek, hiszen ezek csak szimbólumok, a teremtőben hittünk, ugye, és ezért tudtuk olyan könnyen magunkévá tenni, elfogadni akkor, amikor a kereszténység eljött a magyarság körébe. Ebben a kompozícióban édesapám a magyar életfában úgy mintázza az életfát, hogy a szeretetből szökken szárba, hármas halomból, és az életfa tövében a csodaszarvas pihen a párjával, és a középpontban, a tulipán közepébe nem más látunk, hogy a tulipán Mária szimbóluma, a tulipán hasába, közepébe a kis Jézuska születik meg, úgy, hogy közben kockás, azaz kockás pólyája is van, olyan kockás, mint amivel székely asszonyok csomagolják a finom étkeket, különösen a kenyeret, meg Jézus Krisztus teste, az élő kenyér. És ebből emelkedik ki a Mária szimbólumaként a kereszt és a Mária monogramja. Aztán két oldalon ugye páva galambok, beszélő, mesélő galambok láthatóak, és fönt az égi síkon, a tulipánok felső szintjén az Isten szeme és egy égi bárka, ami fölviszi a teremtőhöz a magyar lelkeket.
És ifjú Józsa János korondi fazekas mester pedig a remény csillagát formázta egy tálban.
Ami lehetne akár egy nap is, de ebben az értelemben, ahogy a testvérem, a bátyám elkészítette, a világ kerekségbe, körbe-körbe forgó világkeréknek a közepében látható fénylő csillag, az maga a betlehemi csillag, a mindenkori reménység csillaga.
És még egy Józsa Ildikó kerámikus, ő fiatal, ugye? Nemrég feltűnt.
Józsa Ildikó korondi, mint kiderült, távoli rokonunk, és egy fiatal művészről van szó, aki a Szent Családot magát a betlehemi csillagba komponálta bele, egy rendhagyó grafika, ami egy nagyméretű 40 cm átmérőjű kerámia tálba van vésve, finom natúr színekkel, ugye a kaolinnak a fehér színe és a grafikának a textúrája különös kompozíciót.
Eget királynő és fényes csillagok, ő a fényes csillag, a szép Szűz Mária. esik Mária sűrű silalmából. Keresi nyughegyét, sehol sem találja. Elmegyen Mária egy kovács lakából, kéri ő a szállást csak egy éjszakára. Hallod-e te kovács, ki nagy gazdag valod? Adjál nékem szállást csak egy éjszakára. Bizony nem adok én, mert sok vendégem van, az én szép szobáim minden foglalva van. De a kovácsnak egy vakkezetlen lánya Máriát szólítja, istállóba utalja. Amott van egy rongyos istálló, meg lehet maradni, meg lehet nyugodni. Lesz nekem rád gondom, havak nyomorult így. Magamról jól tudom, ápolás jól esik. Elmegyem Mária rongyos istállóba, megszült a szent fiát éjjel a jászolba. Bormok lehellete melegíti őket, ím az Isten fia legottan született. Másnap a vakleány gazdag kovács lánya, rongyos istállóban Máriát találja. Mondja szűz Mária a nyomorult lánya, hajolj le te leány, szűznek szent fiához. Lehajolnék hozzá, de én nem láthatom, kezem nincs szent fiat, felvenni nem tudom. Majd lesz neked kezed, majd lesz neked szemed, majd áld Isten kezed, majd áld Isten szemed. Lehajolts ki nyúlván, kétkezes látszemed, hazament a leány vígan nagy örömmel. Látod, édes apám, te nagy gazdag kovács, adott Isten kezed, s szemed szűz Máriát. Ugyan édes apám, te nagy gazdag kovács, a szűz Máriának miért nem adtál szállás? Ó, ha tudtam volna, hogy Isten anyja volt, adtam volna szállást ezüstből s aranyból. Én feküdtem volna üres padlásomra, a szép szűz Máriát úgy tiszteltem volna. Mert a Szent Háromság adja és engedje, áldassék közöttünk az ő dicső neve. Mert a nemzet megváltója, aki született, Isten fia, akit szűz Mária jegyzett, legyen áldott a te méhednek gyümölcse, áldás s béke szálljon az igaz hívőkre.
Mennyiféle alkotás, mennyiféle szemszögből, hiszen hogy megfér egymás mellett ez a tál és Paszkalau Marianna festőművész Elveszett bárány című képe, amely szintén tele szimbólumokkal, de már egy ilyen mai, modernebb festészeti stílussal.
Mégis teljesen reálisan ábrázolja a gyereket az ölében a bárányjal, meg valamennyi szimbólum, ami itt megjelenik, felismerhető. Elgondolkodtatással készíti a nézőt. Itt lent ezen a síkon azt látjuk, hogy különböző csúszómászók, és minthogyha ilyen műanyag palackok, összenyomott palackok lennének, fölfele vezetik a perspektívát az elveszett bárányra. Marianna arra utal ezzel, hogy az emberi világ tönkreteszi a legértékesebbet, elveszíti a bárányt, elveszíti a gyereket, elveszíti a hitét. Azt mondta nekem, hogy a gyerek, mint szimbólum a középpontba helyezve számára azt jelenti, hogy elveszítettük a hitünket, ismerjük föl, és védjük meg, keressük meg. Úgyhogy a legizgalmasabb és a leghathatósabb üzenet azt hiszem, hogy Marianna festményében van.
Hova való Marianna?
Ő itt él Budapesten. Az az igazság, hogy nemzetközi területen Mariannát nagyon-nagyon ismerik és elismerik. Itt Magyarországon még nem nyílt számára lehetőség. Boldog vagyok, hogy mi itt a Józsa Judit Galériában bemutathatjuk a munkáját. Paszkalau Marianna a maga területén, a maga festőművészetében rendkívül hathatós módon üzen.
Ennek a Szobornak az üzenete még tovább mutat. Archaikus Piéta címe, Mecseki Hargit, a szobrászművész küldte be, érdekes módon ugye Adventre. Na de miért várjuk mi annyira Jézust, hogy megszülessen karácsonykor, mert azért érkezik a földre, hogy megváltson bennünket, embereket.
A Teremtő kegyelméből a fia vált meg bennünket a bűneinktől, és azért választotta be a kuratórium a kiállításban az archaikus Piétát és a korpusz töredéket, hogy egyfajta ívet tudjunk bemutatni a születéstől a feltámadás pillanatáig. Tehát van, amibe kapaszkodni, van, akihez imádkozni, hát tegyük meg ezt minél többen és minél jobban, hathatósabban, úgy, ahogy az Pió atya mondta, hogy nem ártana hathatósabban imádkozni a mi védőszentünkhöz, magához, a patrona Hungáriéhoz, a magyarok nagyasszonyához.
Milyen betlehemi kép él Molnár Jánosban? Az ember azt mondják, hogy gyerekkorából hoz nagyon sok képet.
Én ugyan kisgyerekkoromban a Jászberénybe nőttem az iskoláig, de ott akkor szigorú idők voltak. Tehát tudjak lenni, az 50-es évek vége, 60-as évek eleje.
Lehet, hogy még templomba se engedtek akkor Betlehemet berendezni.
Jászberénybe se volt akkor Betlehem. Hát jártunk nagyapámékkal, mentünk templomba minden vasárnap, de nem emlékszem, hogy lett volna. Nem emlékszem. Nem hordozok magamba a képi megjelenítést. Tehát az a szokásos, a Jézuska fekszik, és ott vannak a báránykák, hozzák a pásztorok, és ott van a szamás, a tején, és a királyok. Bennem ilyen nincs, hanem a serdülő éveimben, aztán nyilván pedig a művészeti tanulmányok alatt jöttek elő a képei, a képi megjelenítések. Ilyen emlékeim vannak már csak.
És a magyar népművészet, a néphagyomány, a népdalok és a vallási képek és dalok mennyire elegyedtek egymással? Úgy kézenfogva járnak, azt mutattak? Megfogta egyik kezét a másikkal, akkor egyetért.
Tehát a népművészetnek a különféle ágai azok összefonódnak. És tulajdonképpen minden népművészeti forma, tehát a zenék, a táncok, a balladák, a játékok mind egy irányba mutat, mégpedig ez az irány az egyértelműen egy szakrális irányba mutat, és ez szépen összefonódik. Milyen furcsa, hogy az építészet, a templomi festészet, de például az imádkozás, ugye kint a mezőn, hát megszólal a déli harangszó, mindenki megáll, szerszámot leteszi, kalapot le, és mond egy imát. És utána megy tovább a munka. Hozzátartozik az élethez. A szakralitás. Amit nem mond ki, mert benne van az emberben.
És a tenyérbe vett búza, az Istent jelképezi.
Igen. Bor és kenyér. Ugye, hogy Jézus ősidők óta.
Na most bármennyire is lesajnálják bizonyos körök, mai liberális körök, ezeket a hagyományokat, amelyről most is beszélünk, úgy vettem észre most a kiállításon. Többen vannak, mint tavaly a meghirdetett pályázaton, a Magyar Betlehem pályázaton. Ez valami csak azért is mutat, hogy csak azért is megmutatom, hogy mire gondolok a Magyar Betlehemről. Jártuk körül a képeket. És arra jöttünk rá, hogy a betlehemezők egyiképpen sem egy betlehemi istálót mutatnak fel, hanem egy templomot, egy kicsi kis kápolnát, olyan kápolnát, mint amiből már István király rendeletére nagyon sok volt.
Igen, mert a betlehemezésnek a szokása, és annak a külső megjelenése ez a templom. Ugye mindannyian tudjuk, s a Szentírás úgy írja, hogy istállóba született Jézus, barlangba született, mégis a magyar nép, mihelyt áttér a római keresztény vallásra, mert azelőtt is úgy tűnik, hogy keresztények voltak, de a római kereszténységet mihelyt felvették, abban a pillanatban megjelenik a templom, nem az ortodox kupolás templomot használják a betlehemezők, hanem a klasszikus magyar templomot esetleg.
Kicsi tornyos, fönn a kereszt a tetején.
Esetleg körtemplomot használnak, de általában négyszögletes, mert az egyszerűbb elkészíteni. Tehát abban a pillanatban a magyarság magáénak érzi a vallást, és beemeli a saját gondolkodásába. Ez a falusi magyarság. Ugye szokták mondani, hogy a magyarok azok, mielőtt felvették a kereszténységet, pogányok voltak. Most a latin paganus szóból van a pogány, a paganus azt jelenti, hogy vidéki. És amikor azt mondták valakire egy városba, egy keresztény városba, na megjöttek a pogányok, akkor ez egyértelmű az, hogy megjöttek a falusiak, pejoratíve a tudatlanok, a hozzá nem értők, a műveletlen emberek. Tehát ez így volt leszólt, de még csak véletlenül sem vallási hovatartozást jelöl. És ez valahogy, ez abszolút kiveszett a mai tudatból. Hát persze nem is tanítanak latint az iskolában, meg görögöt, nincs memoriter, hát honnan is tudna az ember ezeket.
Meg másként is táplálták be az emberekbe, még jó akarattal is más tápláltak be. Itt van Koppány és István példája, egyáltalán nem egy pogány és egy hithű vetekedett egymással, hanem azon vetekedtek ők, mind a kettő fantasztikus okos volt, fölkészítve arról, hogy bármelyikből lehet egy nagy politikus is, hanem azon, hogy vajon a római vagy a bizánci kereszténységet vegyék fel, és mindegyik a saját vélekedése mellett kardoskodott.
Abszolút politikai dolog, hogy melyik érdekkörhöz kell kapcsolódjunk saját nemzeti megmaradásunk érdekében. Tehát ez egy ész dolog. Tehát ez nem egy lelki dolog, hogy én így hiszek meg. Nem, nem, kérem. Nyilván ki lett számolva, hogy a római császárság és a görög keleti császárság között nekünk hova kell csatlakozni, hogy hova érnek az érdekszálaink. És István úgy tűnik okosan döntött, nem, mert végül is csak itt vagyunk, pedig kaptunk eleget, de még itt vagyunk. És úgy tűnik most, nem akarok optimista lenni, meg Klári mondta a képemből, hogy nem is nagyon optimista, de úgy tűnik, hogy köszönjük, jól vagyunk, mert én most az elmúlt hónapokban jártam Nyugat-Európában, és hát én nem láttam azt, hogy ők olyan daliásak. Szokták mondani ilyen baráti beszélgetésen, hogy ezek már elvesztek. Hát én ezt láttam.
Ha már a képét említettem, nem szoktam meg, hogy Polnár János képe ilyen szürke legyen. Itt ezen a képen a szürke szín dominál. Gyönyörű a felvetése, hogy lebeg egy anyagba belefoglalva Szűz Mária és a kis Jézus, és fölötte ott a nap és a hold, akár csak a székelyeknél, a jászoknál nem tudom, hogy van-e. Van. Azért kérdezem, mert hát jászszármazású. De közben minden szürke. Még a kicsi Jézus teste is valami beárnyékolja ezt a idei Betlehemet.
Én ezt nem éreztem. És amikor készítettem a képpel, akkor a Márti, a feleségem rám szólt, hogy hát miért festesz ilyen szomorú képet? Ez szomorú, miért szomorú ez? És most bejöttünk ide, és Králi azt mondja nekem, hogy hát miért ilyen szomorú képet csinál? Hát nem így akartam, megmondom őszintén. Úgy szép képet akartam csinálni, de valahogy...
Akkor a fejében, lelkében más volt, mint ami az akaratában.
Hát igen, most nem akarok politizálni, de nyilván engem is megkevertek ám ezek a dolgok.
Hát vagy pedig eszébe jutott a tavalyi karácsony. És ki tudja, hogy mikor kell megérettegnünk, hogy a rászoruló kis szegény gyerekeknek a szánkóit összetörik, ellopják, és közben már ordibál az egyik, kapta, hogy a jászolt is, hát ilyenek is élnek közöttünk.
És úgy látszik, ez tudatilag egy művészben ez valahol lecsapódik. Itt szoktam mondani az egyik idősebb kollega, Somogyi Győző, azt mondta, hogy hát Jánoskám, a művész az olyan, mint egy szeizmográf. Mert azért, jaj, nem akarok politizálni, de az embereken csapódik le valahol az a mínusz, ami most elindult.
Molnár Jánosnak mondtam, hogy a képét, a betlehemi Madonnát elég szomorúnak találtam. És utána itt beszélgettem a megnyitó után olyannal, aki a jelképek értelmét tanulmányozza és keresi, és azt mondja, hogy ez a kép már előre vetíti, amire megszületett Jézus. Tehát úgy ábrázolta Molnár János, ő azt mondta rá, hogy tudatlanul, nem igazából elhatározottan, mint amikor a keresztről leveszik Jézust, és ölébe helyezik az édesanyjának.
Valóban Molnár János tudat alatt viszonyult egy ősi magyar szimbólumrendszerhez, ha megnézzük, hogy a magyar motívumok tűnnek föl ezen a fölmutatott drapérián, ahol Mária és a kis Jézus látható egy rendhagyó testtartásban, egy kicsit előredőlt palástban, és valóban a kis Jézuska azt a testtartást
veszi föl a csecsemő, mint amikor Mária ölébe helyezik a keresztről levett Krisztust. Tehát a piéta köszön vissza, de ugyanakkor tekintve, hogy ez egy középkori magyar hímzésnek a motivuma ihlette az egész festményt, ezért látjuk, hogy a Kis Jézuska testtartása alatt maga a kompozíció középpontjában szív alakú tulipánok vannak hímezve. Tehát az egész művet belengi a szeretet és a hit maga, hiszen a tulipánokból kiemelkedik két-két kacskaringóval maga a teremtőt szimbolizáló jel. Az egy olyan szimbólumok, ami között olvasnunk kellene, és nem véletlenül Molnár János a festő, az ő keze, ami ott megjelenik fönt. A festő Molnár János 2019-ben így mutatja föl nekünk magyaroknak, hogy ott az a palástos Mária, akinek a fia értünk halt meg a kereszten, ideje lenne visszatérnünk a palástja alá.
Köszöntlek a pásztorokkal, kisfiacskám! Imádlak az angyalokkal, kis Jézuskám! Szálljon rád, édes álom, gyöngyvirágunk, úgy bifényes szemecskéden aranyágunk. Szűz Mária, várja, várja, aludjon el Jézuskája. Átöleli szűz karjából, melengeti szép ajkából. Repülj szellő, lágyal, lágyal, ringos, ringos, lábom, lábom. Kicsiny karút, aki tárul, egész világot bezárul. Üdvözlégy szép gyermekecském, betlehemi hercegecském. Az én karom vigyázz rám, lágyan ringat édes anyám. Beli buba, báli, báli, kutyasággal teli, teli. Beli buba, báli, báli, beli buba, báli, báli.
Gyönyörű képek, rögtön ott a legelején ez a két kép, ki is?
Marakinga.
Hát ahogy földobta színekkel ezeket a betlehemezőket, hát az valami csoda. A tavaszi képekre emlékeztet leginkább, ugye, mert akkor is várják az emberek a megújhodást, és megérkezik Jézus a megváltó.
És Kinga hozza azt a tisztaságot, azt a felhőtlen, ha nem is jókedvet, de gondtalanságot, örömet.
Most például örömet ezen a képen.
Olyan szép, és mondta nekem múltkor is, hogy János, én fehéren hagyom a képnek az alapját. Hát mondom, ahogy gondolod, de az nem fehér, mondja a Kinga, mert én többször rámegyek fehérrel. Az ad egy bizonyos oldalfénybe egy bizonyos játékot, tehát a fehér mégse fehér lesz. Tehát ő a fehéret is megdolgozza rendesen, és ugye az Kingának van egy olyan nagyon szép kék színe. Ő keveri ki, nagyon szép, na, nagyon szép.
Mellette Rózsa Norbert, zilahi festőművésznek a képe, adventi csendélet, de az adventi koszorú mellett már ott a kereszt Jézus testével.
Robert egy ösztönös tehetség. Itt ebben a képben van egy elgondolás is, mert ugye Jézus születésére utal, és nem Jézus megfeszítését festi le, hanem egy keresztet, és azt úgy oda teszi a csendélethez. Tehát ott van a kezdet, és ott van a vég, és ott van ugye az adventi koszorúban ugye a várakozás. És mindez ilyen metaforákba elbeszélve. Jó kép, jó kép. Most nagyon sok jó kép van különben, úgy látom. Nem kell díjakra törekedni. Egy művésznek az a feladata, hogy a reálszabott életidőben azt, amit a Jóisten belehelyezett, azt valamiképpen megpróbálja kifejezni. És úgy látszik, egyre több kollega rádöbben, hogy a legjobb kifejezési mód az a szakralitásnak szakralitásnak, az egymás alá fölé rendeltségnek. A szakralitás tulajdonképpen ez, tehát a hierarchia, ennek a kifejeződése, és ez valamelyest optimálisan és boldogan jöjjön létre, mint a gyerekek ott az ablakban állnak, a betlehemes gyerekek. És az ember néz, és jaj, de kedvesek vagytok. Tehát az embernek megtelik a szíve, meleg.
Nagyon szép. És milyen érdekes, hogy egy ablak keretbe rakta bele a festő, tehát minthogyha bentről a nyitott ablakon átnéznénk, mi a betlehemeseket, és úgy hatnak rá.
Igen, és ugye a modern művészetben, hát én nem szeretem a modernizmust jobban mondva, és lám egy hagyományos kép, egyfajta kis modern beütéssel, amikor jó ízléssel, és ügyesen van megcsinálva, egyszerre milyen szép, modern, és egyben hagyományos alkotást tud a művész létrehozni. A kettőt vegyíti egymással. Itt egy régi ablakot megfogott, kinyitott, és az ablakkeretbe behelyezte a festményét.
Gyönyörű pasztelszínekkel az a két kis betlehemes, mint az angyalok, úgy szólnak hozzá.
Igen, a hagyomány és a modernizmus épésszel, ízléssel ötvözödik egymással, és egy remek kép jön létre, legalábbis a mi ízlésünk szerint.
És megint egy másik műfaj, a textil, tűzoszlop és kereszt. Ezt a címet adta Miticzky Katalin textilművész ennek a hatalmas, gyönyörű textil faliképnek.
Lány Miticzky Katalin textil és képzőművész egy fantasztikus tehetség. Évről évre csodálatos, annál csodálatosabb, hatalmas, nagyméretű kárpitokat hoz el ezekre a pályázatainkra, és mindig elcsodálkozom, hogy azokkal a pici kezekkel milyen fantasztikus türelemmel alkot meg úgy egy ekkora falikárpitot, hogy közben szinte domborodik. Technikailag ugye egy nehéz megoldás, a goblenről van szó. Tehát úgy oldja meg, hogy valóban a színek kavalkádja, narancsos, vöröses, bordós tónusok az aranyszálakkal teletűzelve kiemelkedik, szinte térbeliséget kap a középpontba helyezett keresztforma, ami valóban kicsit szertefosztónak, ugyanakkor teljesen újjászületőnek látszik. És ez ebben a csodálatos, hogy Lány Miticzky Katalin kezei között vékony, finom textil gyapjú szálakból újjászületik a kereszt, újjászületik a kereszténység. És erre sarkallanék minden művész, hogy ezzel a tehetséggel, ezzel a finom türelemmel ilyen csodálatos alkotásokat hozzon létre.
Nagyon jókat alkottak a fotósok, ami nem természetes azért, mert sokszor, pláne jó képek mellett, festmények mellett, az ember szinte elmegy a fotók mellett. Milyen riportkép az ottani betlehemes? Egy modern házban belül. Átjöttek a szomszédok nézegelődni. Ja, és az előtérbe egy kislány, egy karkosárral, és abba benne a baba.
Hát ez Bács-Topolyán van, és itt Topolyán ebben a lakásban, amikor teljesen egyértelmű, hogy ez a fotós beszorult oda a sarokba, tehát ez nem egy megrendezett nagy műterembe, hogy bejönnek, és kényelmesen bevilágítva, beszorult oda a sarokba, és onnan a sarokból, amit ő ott be tudott a gépével fogni, azt lefényképezte, kicsit olyan zsúfolt is tulajdonképpen. Hát be vagyok szorulva a sarokba, és onnan, amit látok, azt fényképezem. Tehát annyira életszagú ez az egész, és azért nagy dolog ám úgy fényképezni, hogy az olyan természetes legyen. Tehát ez rendkívül jó riportkép. Ott van a másik, amit néztünk, Steigerwald Tibornak, Sepsiszentgyörgyről. Ezek a misztikus erdő részletei, ahol talán jönnek már a három királyok. Nincsen rajta semmi.
A ragyogó csillag sütné át az erdőt, hihetetlen. És ott látja az ember az Istent, a kis Jézust, pedig nincs rajta.
Ez a csodálatos, hogy olyan asszociációt képes kelteni, ami a képben nincs is rajta. És mondja az ember, hát ez persze, hát ott jönnek. Hol? Hát nincs ott senki. Na, hát nincs ott senki, de hát ott jönnek, nem? Nem látod? De nem látom, de tudom, persze, értem én, hogy miről van szó. Tehát ez fantasztikus, amikor valaki úgy képes fényképezni, vagy úgy képes festeni, hogy sugalmaz olyan dolgot, ami a képen nincsen rajta. Ugye itt van a modern művészetben a probléma, amikor vannak a kriszkrakszok, meg a csurgatások, meg a minden, és az ember addig nézi, amíg kénytelen valamit belelátni. De itt az első pillanatban leesik a tartasz.
És ott fönn a lépcsőn két csodás alkotás még, amiről nem beszéltünk, és Ballonyi Pál Margit festőművész. Honnan küldte ő be a képeit?
Egy idősebb korosztály képvisel, és itt él Budapesten. Prokop Mária professzorasszony révén ismertem meg az ő munkásságát, és az egyik festménye, amit ő elküldött, az nem más, mint a Nappal öltözött boldogasszony. A boldogasszony színei a különböző kékes-fehéres tónusok. Elég vastagon használja az olaj festményén a technikát úgy alkalmazza, hogy kidomborodik az olajfesték, szinte térbeliséget kap, szinte domború az egész festmény, közben meg egyfajta aurája is van, arany és zöldes tónusokban sugárzik az imádkozó kéztartású, áhítatos tekintetű arcú Mária.
A másik... Nem eshet ez messze, pontosan Józsa Judittól, hiszen a Napba öltözött asszonnyal Korondon, Székelyföldön is sokszor találkozunk.
Valóban így van, hát a Baba Mária, ugye a Csíksomnyomi szűzanya, a Napba öltözött boldogasszony a székelyeknek és a csángóknak az ősanyja, és mi hozzá fohászkodunk. Nem véletlenül, mint ezt a Meg a Mária Magyarok Boldogasszony a kiállításomban, épp a Napba öltözött boldogasszonyt is. Ballonyi Pál Margitnak még egy festményére felhívom a figyelmet. Ringatja a fény Máriát és Jézusát. És ha valaki ránéz erre a kompozícióra, azt látja, hogy a mennyország kapujában valóban Máriát ringatja a fény, hiszen úgy alkotja meg a különböző textúrákkal az íveket és a fénysugarakat, hogy valóban egyfajta bölcsőt, minthogyha a teremtő kegyelméből az univerzum ringatná és ölelné magába azt a szimbolikus jászlat, mert ugyanakkor...
És a kis Jézust ugyanakkor meg csak éppen, hogy felvetve, áttetszően látjuk, inkább csak oda képzeljük.
Igen, hiszen a kis Jézus a mi szívünkben kell, hogy megszülessen elsősorban. Erre várunk advent idején, és természetesen végre karácsonykor megszületik, hogy örüljünk, hogy magunkba fogadjuk, és hogy majd imádkozhassunk magunkért, családunkért és a feltámadásért.
És ez a két kép már messziről is itt a galériában igazából reményt adja, és azt, hogy csak rajtunk múlik.
Ballonyi Pál Margit úgy fogalmazta meg ezt a reményt, ahogy egy kortárs művész a lehető legfényesebben, vagy azt hiszem, hogy a leginkább sugárzóan megfogalmazhatta. Sugározza a reményt magából, talán jobban, mint bármelyik másik. Úgyhogy boldog vagyok, hogy Ballonyi Pál Margitot Prokop Mária professzor asszonynak felfedezhettük.
Molnár János, van-e különbség Magyar Betlehem és Jász Betlehem, Magyar Karácsony és Jász Karácsony között? Most már bólogat, de csak azért, mert nagy magyarnak mondja magát, és közben lelkében és mindenében kemény Jásznak is mondja magát, és ezzel a kiállítással szinte egy időben Csepelen nyílt egy kiállítás a Jász alkotókör rendezésében.
Már az, hogy egy kiállításra, mert itt is különben egy kiállításra való szakrális téma, pontosan a Betlehem témakörbe összegyűlik, már az egy szenzációs dolog. És ami a legbosszantóbb lehet bizonyos embereknek, hogy igen jó szinten. Na most a Jász alkotókörre 25 éves csoportosulás. Ez egy jubileumi kiállítás.
Csepelen. És hol, egy lakótelepen? Mert már a hév végállomás után még busszal is kell menni.
Bizony, ez messze van. Ez lakótelepen van, és a megnyitó tömve volt. Jász művészek Csepelen. És tele a kiállítás. És itt egy közös dolog van. Az, hogy a Jászok azok hagyományosan katolikus beállítottságú nemzet, és képesek úgy egyéni képeket festeni, hogy ezt a tradicionalitást és ezt a szakralitást megtartják. Az a kiinduló pont. Ez az egyik ilyen, a másik olyan. Az egyik az fest egy Madonnát a gyermekével, a másik meg fest Bobák Laci egy hajnali rórátét, amikor mennek hajnalba az emberek a misére, és akkor hideg van, köd van, és mész a hajnalba ott, és ott botorkálsz, meg is csúszol, és ő ezt hozza vissza a gyerekkorába, jártak így a templomba. És Ezek az egyéni élmények, ezek az egyéni események összegyúródnak egy alapvetően tradicionális szakralitásból fogadó életszemlélettel. És ez megjelenik a jászművészek kiállításán, és mindenkinél másképpen. Mint ahogy itt is, mert láttak Láriát, ez mindegyik más. De ahhoz is kell egy érzék, hogy a különböző képekből az ember képes legyen egy egységes erőt sugalmazó, vagy egységes világnézetet sugalmazó kiállítást megrendezni. És ott is ez, hál' Istennek, szerencsésen megtörtént, és én úgy láttam, hogy akik eljöttek, ezek az emberek, ezek örültek, és boldogok voltak. Minden ember hordozza magába a jót, hordozza magába azt az alapvető szakralitást, és az is hívő, aki nem hívő, nem? Mondta az egyik baráti beszélgetés, tehát az is hisz valamiben, az ördögbe.
Arra nem válaszolt még, hogy a képeken látszik-e valami pregnáns különbség a magyar és a jász Betlehem között.
Próbáltam cselezni, de úgy látszik, nem jön össze. Amikor népművészek nincsenek jelen egy festészeti, vagy szobrászati, vagy bármilyen kiállításon, akkor nincs különbség. Ha megjelennek a népművészek, és akkor ő elhoz egy faraglant, vagy elhoz egy varrotast, abban a pillanatban megjelenik a különbség.
Molnáréknál a család szereti a karácsonyt, ragaszkodik hozzá.
Ja, nagyon, nagyon. Én nagyon szeretem. Hát a gyerekkoromban is, ugye voltak szűkös idők is, és akkor elgondolhatja mindenki, hogy mit jelentett, amikor szimatol az, és a beigli, azt a beigli. És arról nem beszélve, amikor a Jézuska már délután valahogy a szobába behozta azt a fenyő, nem tudjuk, hogy de hát érezni, hát ott van az a fenyőszak. Hát megjött a Jézus, nem jött meg is ilyen, majd este jön, de a szobába nem lehetett bemenni. Szóval, tehát az ember érzi már azt a jó illatokat, ez nem szag.
Ez megmaradt akkor is, ha fordítva van. Ha én díszítem a karácsonypát, akkor is egyre jobban érzem ezt az illatot.
Érdekes, hogy a karácsonyban a lelki dolgok és a testi dolgok, azok összefonódnak. A Marci fiam, Marcika, kéne segíteni. Hát ugye most már magunk vagyunk, kéne segíteni a fát feldíszíteni. Én nem segítek. Hát de miért nem segítesz? Hát fiatal ember, hát csak jobb lenne, ha őt rakasgatná. Nem, a fenyőfát azt úgy hozzák, én úgy szeretném. És ugye 30 éves, ugyanúgy kell csöngetni, bemegyünk, jé, megérkezett a fenyő. Hát hogy jött ez be, pedig be volt zárva. És ott ugyanúgy játsszuk azt, mint ezelőtt, x évvel ezelőtt. Tehát ezek a lelki dolgok. Az ember igényli ezt. A testi örömök összefonódnak a szellemiekkel. Tehát a szakralitás, aztán a lelki örömök, a szellemi örömök és a testi örömök. És minden összefonódik egymással, minden összeér egymással, és az ember ilyenkor boldog, kiegyensúlyozott gyereke van, apja, szülei, unokái, hát a legcsodálatosabb ünnep, ami létezik.
Áldott a sík, kis Jézus, világ minden részében, ki leszállott az egekből, Szűz Mária mélyéből. Szent lélektől fogantattál, és már emberi testben születtél Betlehemben. Az angyalok fent az égben dicsérik szent nevedet, a pásztorok örvendezve várják születésedet. Gyorsan mennek, felkeresnek, imádják felségedet, hálálják kegyelmedet. Mi is azért mind meghajtjuk, te néked két érdünket. Jó volt, hogy itt felajánljuk, hálaadással szívünket. Angyalokkal, pásztorokkal imádjuk Istenünket, kegyes üdvözítőnket. Áldott kisded, aki mennyből lejöttél védelmünkre, születésed kegyelméből várja. S add, hogy legyünk, amíg élünk, buzgón tiszteletedre, mennybe üdvösségünkre. S add, hogy legyünk, amíg élünk, buzgón tiszteletedre, mennybe üdvösségünkre. Amen.
M. Kis Katalin kerámia tervező művésznek a Lélekvirág című alkotása a galériában a karácsonyfa lábához, azaz a karácsonyfa melletti falra került kiállításra. Számomra ez a legkedvesebb kiállítási darab ebben az évben, a Mária Magyarok Betlehemet kiállításunkban. Azt lehet látni, hogy ebben a lélekvirágban a keresztény embernek az erényeit jeleníti meg, egy-egy virágsziromba vésve, karcolva a keresztény embernek az erényét. Csak néhányat sorol.
Kerámia virágszírom.
Természetesen, hiszen kerámia tervező művészről van szó. Ugye magas hőmérsékleten égetett csamotos kerámia, mázas felülettel, finom pasztelszínekben. Ezek az erények számomra azért is kedvesek, mert a magyar erénykatalógusban, magyar örökség kiállításokban megmintáztam a magyarság erényeit. És nagyon jó érzés azt látni, hogy egy kortárs magyar kerámikus foglalkozik ezzel a témával, mégpedig úgy, hogy egy lélekvirágba öltözteti. Hát ilyen szavakról, ilyen erényekről beszélünk, mint álhattatosság, engedelmesség,
könyörületesség,
hűség, hála, szívesség, mértékletesség, türelem, öröm, erő, szeretet, igazságosság,
bölcsesség és becsületesség. Ma ez nagyon fontos mindenkinek, és középütt egy idézet.
A Galata 5.25-ből, ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint.
Visszaidézem Józsa Judit egy gondolatát, amellyel kezdtük is a beszélgetést. Akkor, amikor oly sokan erőszakosan azt akarják Európában, hogy felejtsük el keresztény gyökereinket, mondja, nekünk magyar művészeknek válaszolnunk kell a kihívásokra. Meg kell védenünk gyönyörű országunkat, nemzetünket, hitünket. Molnár János hozzáteszi, akkor szép és jó és igaz egy alkotás, ha szakralitása van. Kovács Nórit hallhatták énekelni a karcolatban. Az alkotók nevében is köszönöm figyelmüket. Jövő csütörtökön, tehát már az új esztendőben jelentkezem. Addig is áldott boldog ünnepeket kívánok a szerkesztő műsorvezető Perés Klára.